Dicsértessék a Jézus Krisztus. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Vak vezet világtalant. És ha ez történik, akkor mindketten gödörbe esnek. Ezen a mai szentmisén egy vakvezetőt ismerhetünk meg, Jézus Krisztust. És ha újra odafigyelünk Jézus szavára, odafigyelünk Jézus útmutatásaira, példájára, akkor még arra is van remény, hogy mi, akik különböző vakvezetőkre bíztuk az életünket, a gödörből kikecmerekhetünk. Megfontolandó. Az elmúlt két napot Svájcban töltöttem, ijesztő volt számomra, vendégként egy olyan szállodában laktam, amilyenben még életemben nem, már legalábbis, ahogy megtudtam, mibe kerül egy éjszaka, és a reggelinél talán voltunk 80-an a reggeliző helyiségben is talán 8-10 volt fehér arcú ember. Kérdeztem is az egyik szolgálattevőtől, hogy migránsok vagy vendégek az illetők. Hát persze, azt mondta, hogy vendégek. Ha vendégek is, akkor is elgondolkodtató. Minden esetre figyeljünk a vezetőre, a hangra. Kihez mennénk, Uram Jézus? Az örök élet igéi nálad vannak. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem.
Akik az Úrban bíznak, olyanok, mint Sion hegyek. Nem rendül az meg mindörökké, ki Jeruzsálemben lakik. Körülötte hegyek van,
az Úr legyen veletek. Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus útközben látott egy vakon született embert. Tanítványai megkérdezték tőle: Mester, ki vétkezett? Ez vagy a szülei, hogy vakon született? Jézus ezt felelte: sem ő nem vétkezett, sem a szülei. Mindez azért van, hogy megnyilvánuljanak rajta Isten tettei. Amíg nappal van, nekünk annak tetteit kell cselekednünk, aki engem küldött. Eljön ugyanis az éjszaka, amikor senki sem cselekedhet. Amíg a világban vagyok, világossága vagyok a világnak. E szavak után a földre köpött sarat csinált a nyállal, a sarat a vak szemére kente, és így szólt hozzá, menj, mosakodj meg a Sílóé tavában. Sílóé annyit jelent, mint küldött. Ő elment, megmosdott, és amikor visszatért, már látott. A szomszédok, és akik azelőtt koldusként ismerték, így szóltak, nem ez az, aki itt ült és koldult. Egyesek azt mondták, hogy ez az, mások pedig nem, csak hasonlít rá. Ő azonban kijelentette, én vagyok az. Erre megkérdezték tőle, hogyan nyíltak meg a szemeid. Ő azt felelte, az az ember, akit Jézusnak hívnak, sarat csinált, megkente vele a szemeimet, és azt mondta, menj el a Sílóé tóhoz, és mosakodj meg. El is mentem, megmosdottam, és most látok. Ekkor megkérdezték tőle, hol van az az ember? Ő azt felelte, nem tudom. Erre az embert, aki nemrég még vak volt, odavitték a farizeusokhoz, aznap ugyanis, amikor Jézus sarat csinált és megnyitotta a vak szemét, szombat volt. Ezért a farizeusok is megkérdezték tőle, hogy hogyan kezdett látni. Ezt válaszolta, sarat tett a szememre, megmosdottam, és most látok. A farizeusok közül egyesek megjegyezték, nem Istentől való az az ember, hiszen nem tartja meg a szombatot. Mások azonban így szóltak, bűnös ember, hogyan tudna ilyen csodákat tenni? És szakadás támadt közöttük. Aztán újból faggatni kezdték a vakot, te mit gondolsz arról, aki megnyitotta szemeidet? Ő azt felelte, hogy próféta. A zsidók ekkor már nem is hitték el neki, hogy vak volt, és újra lát, olyan annyira, hogy előhívatták a szüleit, és megkérdezték tőlük. Ez a ti fiatok, akiről azt állítják, hogy vakon született? Hogyan lehet, hogy most lát? Azok ezt válaszolták, azt tudjuk, hogy ez a mi fiunk, és hogy vakon született. De hogy most miért lát, vagy kinyitotta meg a szemeit, azt nem tudjuk. Kérdezzétek meg tőle, magától, hisz megvan a kora, hogy magáról beszéljen. A szülők azért mondták ezt, mert féltek a zsidóktól. A zsidók ugyanis ekkor már elhatározták, hogy aki Jézust messiásnak meri vallani, azt kizárják a zsinagógából. Ezért mondták a szülei, hogy megvan a kora, kérdezzék meg őt. Másodszor is hívták tehát a vakon született embert, és figyelmeztették. Dicsőítsd meg az Istent, mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös. Ő így felelt, hogy bűnös-e vagy sem, azt nem tudom. Egyet tudok, hogy vak voltam, és most látok. Erre ismét megkérdezték, mit csinált veled? Hogyan nyitotta meg a szemeidet? Ő ezt felelte, miért akarjátok újra hallani? Csak nem akartok ti is a tanítványai lenni. Erre megátkozták, és azt mondták, te magad vagy az ő tanítványa. Mi Mózes tanítványai vagyunk. Azt tudjuk, hogy Mózeshez szólt az Isten, de hogy ez honnét jött, azt nem tudjuk. Az ember azonban ezt felelte nekik. Éppen az a különös, hogy ti nem tudjátok, honnan van ő, és ő mégis megnyitotta szemeimet. Jól tudjuk, hogy a bűnösöket nem hallgatja meg az Isten, de aki Isten félő, és teljesíti Isten akaratát, az meghallgatja. Mióta a világ világ, sohasem lehetett hallani, hogy valaki megnyitotta volna egy vakon született szemeit. Ha ő nem Istentől volna, nem tehetett volna semmit. A zsidók ezt felelték neki. Te oktatsz minket, aki mindenestül bűnben születtél. És kitaszították őt. Jézus meghallotta, hogy kitaszították. Amikor találkozott vele, megkérdezte tőle, hiszel-e az ember fiában? Ő így válaszolt. Ki az Uram, hogy higgyek benne? Jézus ezt felelte, látod őt, aki veled beszél, ő az. Mire az ember így szólt? Hiszek, Uram. és leborult előtte. Azután Jézus ezt mondta, ítélkezni jöttem-e világra, hogy akik nem látnak, lássanak, akik látnak, megvakuljanak. Meghallotta ezt néhány körülötte álló farizeus, és megkérdezte, csak nem vagyunk mi is vakok? Jézus így felelt, ha vakok volnátok, bűnötök nem volna, de ti azt mondjátok, hogy láttok, ezért megmarad bűnötök. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, van lehetőségünk, hogy megnyíljon a szemünk. Csak egy feltétele van, nehogy farizeusok legyünk, akik úgy gondoljuk, hogy látunk, valójában vakok vagyunk. A farizeusok vaksága elsősorban abból származott, hogy tele voltak előítéletekkel, tele voltak magabiztossággal, és valójában az igazságtól távol voltak. Gondolkodtam azon, hogy ma milyen szóval, vagy milyen mondattal kellene ideálnom a kedves testvérek elé, és ez a rövidke mondat szugerált, könyörülj rajtunk. Azt gondolom, hogy ma, amikor mintha az emberiség tanító mestere, Jézus Krisztus eltűnt volna az életünkből, vagy eltűnt az életünkből, akkor olyan utakon járunk, amelyek nem a világosság útjai. Hiszen azt mondja Jézus, ha a világosság fiai volnátok, akkor ismernétek az igazságot. Szóval a mai vasárnapon ezt a kérdést kell körüljárnunk Jézus vezetésével. Látunk-e, vagy vakok vagyunk? Persze, nagy magabiztossággal szinte minden ember úgy gondolja, hogy lát. Persze, nem erről a szemünkről van szó, amit kinyitottunk ezen a mai reggelen is, mert megadatott, hogy láthassuk ezen a mai napon Istennek ezt a szép világát, hanem nagyon jól tudjuk azt, hogy az igazság az ennek a szemnek láthatatlan. Jól csak az ember a szívével lát. Tehát a kérdést sok szempontból kell megnéznünk. Egy biztos, hogy rendkívül fontos a látásmódunk. Rendkívül fontos az ember szemlélete. Ez se véletlen. Hát miért ilyeneket mondunk mi emberek, hogy a szemléletünk? Miért ilyeneket mondunk, hogy ilyen vagy olyan a látásmódja valakinek? Mert mindent az dönt el, hogy hogyan látunk. Sajátos. Sajátos, ha az ember csupán e világ világosságánál szemléli az élet eseményeit és történéseit. És Jézus egy másfajta világosságot kínál föl. Én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár többé sötétségben. Tehát az e világ világosságánál nézni az életünk eseményeit, történéseit csupán, ez a bibliai szóhasználat szerint vakság. Vak az az ember. Nem lát tisztán. Baj van a szemléletével, a látásmódjával, akinek ez elég. Hiszen miről van szó? A világ világossága, a test kívánsága, a szemek kívánsága és az élet kevésége. Akinek ez a szemlélet elegendő, a test kívánsága, az ösztöneink elhatalmasodtak. A szemek kívánsága, a birtoklás vágy. Minden megszerezni, amit meglátunk. Rabjai vagyunk a világ javainak, és főképpen a megszerezhető javaknak. Az élet kevésége, hatalommániások vagyunk. Persze ilyenkor rögtön a politikai vezetőkre, az állami vezetőkre és a különböző szektorok vezetőire gondolunk. Ó, testvérek, gondoljunk emberi kapcsolatainkra. Mi módon óhajtunk hatalmat bírni egymás fölött? Hogyan próbálunk egymáson uralkodni furfanggal, ravassággal, praktikákkal? Csak a másikat tudjuk a szolgálatunkba állítani. Mennyit tudnának erről mondani emberi kapcsolatokban élők? Egy biztos, hogy ez a történet, amit hallottunk, Jézus személye körül forog. Hallottuk. Ha Jézus a messiás, akkor annak következményei vannak. Ha Jézus nem a messiás, hanem csak egy közönséges ember, annak is következményei vannak. És hallottuk a farizeusok nyilvánvaló és egyértelmű következtetését. Nekik nem volt érdekük elismerni a messiást. Ennek a világnak, amelyben mi élünk, nem érdeke elismerni a messiást. Nem érdeke elismerni Krisztust. Nagyon érdekes ám ez is. Még egy 100 évvel ezelőtt ez egy központi kérdés volt, ki Jézus. Múltkor is említettem ezt. Ki nekem Jézus Krisztus? Ma már ez nem kérdés. Ma már csak az Isten kérdés jön elő valamiképpen. Isten igen, de Krisztussal már fenntartásai vannak az embernek, az egyházról nem is beszélve. Tehát ez a kérdés központi kérdés. Szép lassan azok a gondolatok, amiket a nagybőt folyamán fölvetettem, és ahogy közeledünk húsvét felé, egyre élesebb az értelmük ezeknek a gondolatoknak, és ugye ez a mai vasárnap valóban az látásmódunkról szól, a szemléletünkről szól, mert ez vagy krisztusi, vagy nem vagyunk keresztények. És nyilvánvaló ez is elgondolkodtató, éppen ennek a mai evangéliumnak a kapcsán, hogy mindaz, ami ma körülöttünk zajlik és történik, az ide, erre az egyetlen kérdésre hozható vissza. Ki nekem Jézus Krisztus? Ki Jézus Krisztus a számunkra? Mit jelent nekünk a kereszténységünk? Mit jelent nekünk a keresztény értékrend? Látásmód kérdése, szemlélet kérdése. Nem olyan régen mondottam, az ember nem önfeledten él, mint az állat. Az ember önmagára eszmél, reflektál önmagára, formálja, alakítja magát a hittel úgy, ahogy találkozó József Attila, Sik Sándornak köszönhet sok mindent, mondja, a mindenséggel mérd magad. Ő nem volt tudatos keresztény, de a keresztény értékek meghatározóak voltak a számára. Hát Jézus Krisztus pedig egészen egyértelműen, legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok tökéletes. Az ember nem önfeledten él. A mi emberi életünk, a keresztény életünkről nem is szólva, hiszen a keresztény életünk misszió. Egy keresztény ember vagy missziós ember, vagy nem keresztény. Ami egyszerűen azt jelenti, hogy a keresztény életünk, de végeredményben az emberi életünkre is igaz, nem arról van szó, hogy ilyen választás jellegű. Ha igen, igen, ha nem, nem, azért még mindig kicsit jó emberek maradunk. Így nem lehet gondolkodni. Az emberi élet tényszerű. Az emberi életben tények vannak, az emberi életben feladatok vannak, a tényekkel számolni kell, a feladatokat teljesíteni kell, és ennek az emberi életnek, erről is sokat beszéltem, ennek az emberi életnek lelki ismereti háttere van, ami azt jelenti, hogy az emberben feltámad, létezik a felelősségtudat. Felelősségtudat nélkül nem lehet emberi életet élni. Felelősek vagyunk a világért, és felelősek vagyunk egymásért. Persze, sokkal többről van szó, amikor a világot is említjük, mint a teremtett világ, amit látunk, ha kinyitjuk a szemünket. Többről van szó a világot illetően is. Mit művelünk vele? Csak azért, mert az evilági értékek a mindent elsöprők az életünkben. És hát mit művelünk egymással? Már nem ismerjük mondani a szeretetet. Útkor is említettem ezt. Egyre jobban égeti a lelkemet. Tegnap késő este, vagy tegnap előtt, bocsánat. Késő este, amikor volt módom, pont ez alatt a két nap alatt meghallgatni a pápának a beszédét, amit az Európai Unió miniszterelnökeinek tartott, hát egy szó nem jött elő a szeretetről. Csak a szolidaritásról. Szeretetet már nem is mondjuk, hiszen a szeretet olyan egyértelmű. Szolidaritás, mit jelent? Miért vagyok szolidáris? Kivel vagyok szolidáris? Mit jelent? Jó, mindenkire kötelező az is. Na és? Tehát felelősség egymásért. És erkölcsi háttér. Erkölcsi háttér. Ezt az igazságot is ismételgetem, mert szeretném, hogy ezek az alapigazságok a lelkünkbe égjenek. Ami azt jelenti, hogy vannak normáink, és ezekhez igazodunk. Normák nélkül nincs emberi élet. Normák nélkül abnormális az emberi élet. Abnormális világban él. Testvérek, látásmód, szemléletmód. Mind a szemünkkel függ össze, ugyanakkor azt is tudjuk, hogy ami a lényeges, az a szemnek láthatatlan. Tehát Tehát valamiképpen ez a látásmód, ami a hitnek az ajándéka, mindent meghatározó. Ez a mai evangélium alapvetően ezt hangsúlyozza. Én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben. Testvérek, el kell gondolkodnunk ezen, hogy az örökségünkkel mi van. Mert az örökségünket se tudjuk megőrizni egy sajátos látásmód a hitnek az ajándéka nélkül. Ilyenkor mindig belém villan, amit a keletnémet menekültek, mondták, amikor ide érkeztek. Miért jöttek? Mert elvették az örökségünket. Testvérek, az örökségünket akarják elrabolni. Az atyáink örökségét, a patrimóniumot. Ezek a szerencsétlen keletnémetek, erről beszéltek, elvették az örökségünket, és idegen ideológiák neveltek bennünket. Ránk kényszerítették. A világért való felelősség nem csak a fűveknek, fáknak, a vizeknek, a levegőnek a védelme, az örökség védelme, az épített örökség és a szellemi, lelki, kulturális örökségnek a védelme is. Ha ezt elveszik, ha ezt odaadjuk, ha ezt nem védjük, akár életünk árán is, akkor az e világ elsodor bennünket. Metterlinknek, egy belga író, Maurice Metterling, írt egy drámát 1890-ben. Nagyon fontos az időpont. A drámának a címe Vakok. 12 ember, vak ember, 6 férfi és 6 nő, az éjszaka mélyén tájékozódik, és utat keres, és egy hang vezeti őket. Egy öreg papnak a hangja, és egyszer csak nem hallják a hangot. Teljesen elbizonytalanodnak. Hogyan tovább? Mi lesz velünk? Könyörülj rajtunk, Uram! És aztán megtalálják a öreg papot. Meghalt. A holttestére bukkannak, és felsóhajtanak. Mi lesz velünk? Testvérek! 1890-ben írta, és ugye a témát kibontja, az egyház megöregedett, 1890-ben írja. Mások szerint az egyház meghalt, 100 évvel ezelőtt írja. Mi lesz velünk? Péter apostol, ugye, amikor bajban voltak, Uram, kihez mennénk? Az örök élet igény nálad vannak. Testvérek, a hangok. Milyen hangok vezetnek bennünket? Elhatalmasodott az egyház, megöregedett, az egyház már meg is halt, Uram, könyörülj rajtunk. Hiszek egy Istenben, Kedves testvérek, az Úr imádságát fogjuk imádkozni. Ezt Jézus tanította nekünk. Egyszer egy csendes fél órában elmélkedjék át ennek az imádságnak az egyes üzeneteit. Sok-sok apró üzenet fogalmazódik meg ebben az imádságban. Ugye Jézustól azt várták volna, hogy forradalmi módon oldja meg az emberiség problémáit. Jézus nem volt forradalmár, de forradalmi volt a cselekedeteiben. Nem számított neki, hogy szombaton, a zsidók szerint szombaton nem lehet semmit se tenni, ő meggyógyította ezt az embert. Szálka is lett a farizeusok szemében. Nagyon érdekes, hogy sok hitetlen a forradalmi Jézusról álmodozik. És ezek a hitetlenek ezt a Jézust emlegetik, és mindennel fölveszik a harcot a korrupcióval, a gonosz emberi intézkedésekkel, igazságot szolgáltató módon szónokolnak, és elfelejtik azt, hogy Jézus szeretetet hirdetett. Mert a szeretet nagyobb hatalom, mint az igazság osztogatás. És Jézus meghalt értünk, áldozatul adta magát. Mert az áldozat mindenek fölött van. A szájtépés nem mérhető az áldozathoz, az élet áldozathoz. Gondoljunk ezekre az igazságokra, mert az életünkért harcolunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Istenünk, te megvilágosítasz minden embert, aki a világra születik. Kérünk, ragyogja be szívünket kegyelmed fénye, hogy mindig úgy gondolkodjunk, ahogy hozzád méltó, neked kedves, és őszintén szeressünk téged, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Ezt a szentmisét élő kereszt gyerekekért ajánlottuk fel. Szívem szerint kereszténységre gondolnék szinte minden szentmisében. Tegnap is az európai keresztény megújulásért imádkoztam, mert élet kérdéséről van szó. Jövő vasárnap a persegyűjtést a Szentföldi javára fordítjuk. Nagyon fontos, hogy valóban ezen a kérdésen is elgondolkodjunk, hiszen 30 évvel ezelőtt Betlehemben a lakosság 80%-a volt keresztény, ma 20%. Jeruzsálemnek 30%-a volt keresztény, most 10%. Egyszerűen elüldözik őket. Sajnos Izraelben a keresztények a palesztinok miatt lettek áldozatok. A zsidó-palesztin ellentét és háborúskodás azt is eredményezi, hogy a keresztények, mert ezek zömmel, hát nyilván nem a zsidók voltak, egy kalap alá kerültek a palesztinokkal. Nem kis kérdés, úgyhogy akkor, amikor a Szentföld javára történik a gyűjtés, akkor erre az alapvető problémára is gondoljunk. Pár évvel ezelőtt Betlehemben, illetve Ramallában, ugye Palesztinának az a elvileg fővárosa ma, mondották, hogy Palesztinában nincs palesztin származású pap, katolikus pap. Mert mind elüldözték, és aki ott van, az mind illegálisan van ott. Beszökött Palesztinába, azt a kockázatot vállalva, hogy ő soha nem mehet onnan ki. Mert ha onnan próbál kimenni, akkor biztos, hogy lefogják. Szóval kegyetlen, kemény dolgok vannak ám, csak hát ki foglalkozik ezzel? Úgyhogy a jövő vasárnapi persegyűjtéskor ne feledkezzünk meg erről sem, meg hát ugye arról sem, ami van. Sajnos be kell látnunk, hogy a nyugati kereszténység magára hagyta az üldözött kis-ázsiai, elő-ázsiai keresztényeket. Még most se állunk igazából mellettük. Mert hát az kockázatos. Az kockázatot ne adj Isten, hogy vállaljunk. És közben azt hiszük, hogy megmaradunk. Kockázat vállalás nélkül nincs megmaradás. Élet sincs, meg megmaradás sincs. Minden esetre, jó Isten, ma megint Jézus Krisztuson keresztül fölkínálja nekünk a helyes látásmódot, a helyes életszemléletet. Szeressük meg magunknak. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjünk békében.